Foglaljunk helyet. Most a gyermekektől elköszönünk, nekik külön Isten tiszteleti alkalom lesz, mi pedig Isten igéjének hallgatására készülve a 470. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. 470. dicséretünk első, második és harmadik versét. Fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, az evangélium szavát János evangéliumából, János evangéliumának 14. részéből a 27. verset olvasom föl előttetek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a tegnapi napon vehettünk részt élőben, vagy éppen online az 5. Budakeszi keresztény találkozón, és ennek a találkozónak a vezérmondata volt ez, amit felolvastam nektek János evangéliumából, a 14. részből. Azonban nem csak ez az apropója ennek a mai ige választásomnak, hiszen ugyancsak tegnap volt 30 éve, hogy Németország egységes lett, ez a német egység napja is, és ez az egység 1989-90-től aztán kihatott az egész Európára. Mondhatjuk azt, hogy falak omlottak össze, közelebb kerültek egymáshoz kultúrák, közelebb kerültek egymáshoz népek, sorsok, testvérek, emberek. Az Efézusi levél is falakról szól, falak lebontásáról, a pogányok és a keresztények közötti ellentét feloldásáról, hogy ezeket a falakat le kell bontani, de hogy igazából Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában tudjuk leginkább ezeket a falakat lebontani, egymáshoz közelebb kerülni, és ez az a békesség, amit minden keresztény átélhet. Kedves testvéreim, a földi életében búcsúzó Jézus szavai ezek, amelyeket felolvastam nektek János evangéliumából, igyekszik rávezetni a tanítványokat, hogy mit jelent az, ha már ő test szerint nem lesz itt, hosszan elemzi a tanítványoknak, hogy mit is jelent az, hogyha ő az atyához megy. Nem véletlen, hogy ez a rész a temetések során, a liturgiának a része, azt mondja, hogy elmegyek, most nem jöhettek még velem, de én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és majd ismét eljövök értetek, például ez is ebben a részben van. Egy olyan fontos dolgot fogalmaz itt meg Jézus Krisztus, amivel mindannyian találkozhattok, és ez nem más, mint az örökség. Mit örököl, ki mit örököl a családjától, a családjában? Azonban mielőtt erre rátérnék, néhány gondolatot még szeretnék elmondani a búcsúról. A búcsúzásnál is mindig lényeges, hogy nem csak az elengedést és a gyászt élik meg, akik akár a temetőben vannak ott, de egy szakítás is gyász. Egy szakítás is gyász, hogyha valaki elhagyja a másikat. Egy válás is gyász, mikor elköltözik az egyik családfél a gyerekekkel, vagy a legrosszabb, amikor az egyik gyereket viszi, a másik pedig marad. Ez is ugyanolyan gyász, ugyanúgy fel kell dolgozni, mint hogyha valaki elhunyt volna. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy elmegy és elküldi a pártfogót, elküldi a vigasztalót a tanítványoknak, hogy ő rajta keresztül velük legyen. A vigasztalót tudjuk, hogy a paraklétosz, ami ügyvédet is jelent, olyan valakit, aki odaáll amellé, az ember mellé, akinek segítségre van éppen szüksége. És a tegnapi, az első előadáson tudtam csak ott lenni, de csodálatos előadáson, olyan nagyon jól visszahozta az előadó, hogy oda ülni a másik mellé. Hát nem egyszer beszélünk erről, hogy ez az empátiának az alapja, hogy lélekben akár, de odaülök a másik mellé, nem állok a másikkal szemben, nem számon kérek a másiktól, nem mutogatok, hanem leülök a másik mellé, és megpróbálok vele együtt érezni. Aki ezt már megtapasztalta, hogy milyen, hogy odaül valaki mellé, és megérti az ő problémáját, az tudja, hogy most miről beszélek. Aki még ezt nem tapasztalta meg, azt kívánom nekik, hogy az életben vannak olyan dolgok, amelyeket szerintem a halálunkig át kéne élni, ez is az egyik. Milyen az, amikor megértenek engem? Milyen ez, amikor segítenek és empatikusan befogadnak? Nem elutasítanak, hanem befogadnak. Azt mondja, elküldi a lelket, a vigasztaló lelket, a pártfogót, a paraklétoszt, hogy velük legyen, nem maradnak itt árván, egyedül, azt mondja, veletek lesz az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak lelke. Aztán azt is mondja ígéretként Krisztus, hogy helyet készít az atyánál, sőt, vissza fog jönni, amikor magához vesz mindeneket, akik hozzá tartoznak. Tehát ez egy nagyon szép búcsú beszéd, amit nem zár le azzal, hogy na, sziasztok, most elmegyek, ugye sokan vannak, akik nem szeretnek búcsúzni, nem szeretnek elköszönni, nagyon erős ez a úgynevezett szeparációs szorongás miatt is lehet ez, már kisgyerekkorban. Nem szeretnek búcsúzkodni, integetni, pedig nagyon lényeges, hogy átölelni, benne maradni az érzésben, így szokták tanítani a mentálhigiéné képzéseken, benne maradni, ott maradni az érzésben. Tudjuk, hogy elmegy a másik, de én mégis most ebben szeretnék egy kicsit ott lenni. És nem azt mondja Jézus, hogy elmegyek, és itt hagylak benneteket csak úgy, ahogy vagytok, csapot, papot itt hagyok, hanem ígéret is fűződik hozzá. Ígéret fűződik hozzá. Hogy nem lesznek egyedül. Hogy nem lesztek egyedül. És hogy soha az életedben nem leszel egyedül. Ha a társad elhunyt, akkor sem vagy egyedül. Hogyha a gyerekei több száz kilométerre élnek, akkor sem vagy egyedül. Mert hogy az, aki ígéretet tett, az bizonyossággal betartja az ő ígéretét. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ahogy mondtam a keresztelés során is. Na nézzünk meg most, mit nem jelent ez a békesség ebben az értelemben, és mit jelent. Aztán azt nézzük meg, hogy mit kezdjünk ezzel az örökségünkkel. Tehát mit nem jelent először. De a békesség az Ószövetség időszaktól kezdve ugye összekapcsolódik a nyugalommal, a szabadság fogalmával, úgy is mondhatnánk, hogy ez a kifejezés, ez a shalom, ez az egész egzisztenciára vonatkozik, mikor valakinek jól megy a dolga, és ebben békessége van. Békesség van a házában, békesség van az Istennel való kapcsolatában, mindenképpen kihat az egzisztenciájára. Azonban, ahogy Izrael életében, ugye a mai életünkben sem csupán, egy konszolidált politikai állapotot jelent, amikor kiegyeznek végre az emberek egymással, vagy kiegyeztek 1989-ben, tudjuk, hogy mennyire sokat köszönhetnek, mondják azt, hogy hát Gorbacsov politikája az milyen jó volt már, hogy a perestrojkától kezdve, hogy ez létrejöhetett, hogy, de nem csak egy politikai kiengesztelődés, illetve egy konszolidációs állapot. A béke nem csak ez. És nem csak egy kiegyezés, vagy megegyezés, vagy konszenzus, mikor leülnek a különböző pártok, emlékszem 1990-ben volt talán, de bocsánat, hogyha nem tudom pontosan, látszik, hogy elment az idő, és volt egy ellenzéki kerekasztal, és az ellenzéki kerekasztal leült, és átgondolták, hogy akkor most ennek az országnak hogyan lesz a jövője. De hogy nem erre van szükség a keresztény értelemben, nem csupán ez a békesség. Nem egy biztos egzisztenciát jelent. Gondoljunk csak a korai keresztény egyházra, Pál apostolra, István vértanúra, vagy éppen Péter apostolra, akiket bebörtönöztek, sőt, megköveztek. Van, aki meg is halt ebben, István például, az első vértanú. Az ő megvetett helyzetükre. Hát, hogyha a békesség azt jelenteni, hogy a keresztényeket elfogadják egy országban, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül vagyunk jó úton. Mert nem csak ez a békesség. Persze, nagyon jó, hogyha elfogadják, bár el tudunk tunyulni nagyon, sok-sok segítségtől, amit az államtól kapunk, de nem ez feltétlenül csak a békesség. Nem jelenti a gazdagságot, a pénzt, a paripát, fegyvert, hatalmat. Nem ez a békesség. Ha a békességről gondolkodunk, gyakran a kapcsolatainkra is tekinthetünk, és a saját kapcsolataidat is megnézheted, vagy a nemzetek, népek közötti helyzetekre. Azonban azt látjuk, hogy a világban nincs meg az a békesség, nincs meg az a nyugalom, és ez a békesség azért nincs meg, mert az ember alapvetően elidegenedett az Istentől, és elfordult az Istentől. Az első emberpár szoktak mondani, és ettől óvtam magam, amikor készültem, hogy na, már megint kezdi a lelkész Ádámtól és Évától. De hát nem tudjuk honnan kezdeni, mert pontosan Ádámmal és Évával kezdődött el az a engedetlen korszak, amikor nem volt békesség, nem volt harmónia, nem volt szimfónia az Isten és az emberi hang között. Nem értették meg egymást, nem tudta lefordítani az isteni szót, és elbújt az Istentől. És ezt mi végig visszük magunkkal, ennek a lenyomatát, ennek a borzasztó hátterét és örökségét. A családon belüli folyamatos súrlódások, vagy a munkahelyeken lévő ellentétek gyakran azt mutatják, hogy a békesség az néha más, több, mint amit mi meg tudunk teremteni, létre tudunk hozni. Sokan úgy oldják föl ezeket a feszültségeket a munkahelyükön, hogy kikerülik, vagy nem vesznek róla tudomást, és őrlődik bennük, éppen a tegnapi előadásban is hallottuk, hogy ezt nem lehet, nem szabad ezt csinálni, hogyha van egy súrlódás, vagy egy ellentét, akkor ezt magunkba folytjuk. Ugyanis a magyar társadalmunk erre van szocializálódva, most látom a cserkészek is itt vannak, nagyon nagy szeretettel köszöntek benneteket. Tehát nem szabad ebbe a furcsa spirálba belemenni, amit a magyarok csinálnak, hogy hát a békesség az, amikor nem beszélünk róla. Mert voltak időszakok, amikor harcoltunk a békéért, meg nem tudom mit csináltunk, meg táblákat kellett mutogatni. Nem ért, egyébként megmondom őszintén, nem értettem soha, hogy a békéért miért kell harcolni. Hát a béke az ilyen nyugalommal kapcsolatos összefüggés, de mindegy. Egy biztos, hogy ezt nem jó, hogyha az ember elfolytja és lefolytja. És erre vagyunk szocializálódva, hogy nem beszélünk róla. Nem, eltoljuk magunktól, hárítjuk az egészet. Akkor van békesség, ha nem beszélünk róla. A magyar társadalom egyik legnagyobb rák fenéje ez, hogy rengeteg ember struc politikát folytat. Nincs. És hogyha azt mondom, hogy nincs, akkor nincs gond. Jönnek a vendégek, az ismerősök, az egész család, úgy tesz, mintha minden rendben lenne, pedig egy hihetetlen erős feszültség volt talán éppen előtte köztük. Ez történik gyakran a politikában, de sajnos ez történik az egyházban, hogy nincsenek kibeszélve, megbeszélve dolgok. Hiába mondom el, mondjuk ezt most a szószékről nektek, de mindenkit arra bátorítok és arra ösztönözzek, hogyha egészséges lelkületű ember akar lenni, akkor igenis, ez úgy hívják ezt, tegnap is volt erről szó, ezt, aki kicsit jártas a lélektanban tudja, hogy az én közlés mennyire fontos, én közlés. Én azt érzem most, hogy ez nekem fájt. Ez nekem fájt. Nem azt mondom, hogy te mennyire szerencsétlen vagy, és lenyomlak téged a sárban, hanem nekem ez nem esett jól. És ez egy kultúra, ez egy viselkedési kultúra, amit nekünk meg kell tanulni. És ez elsajátítható. Jézus békességet akar adni nekünk, ő adja. Nem a mi eredményünk, és nem az emberi produktumtól függ a békesség. Hogy na, leülünk, és akkor most mindent rendezünk. Ez is igaz, fontos lépés a belső békességhez. Nem csupán attól függ, hogy kiengesztelődtél-e, megbékéltél-e, attól is függ, hogy elfogadod-e ezt a békességet, amely minden értelmet meghalad. Azt olvassuk a Filippi levélben, amely minden értelmet meghalad. Beszélnünk kell a külső és a belső békességről. Hát a befelé ható békesség azt jelenti, hogyha a körülmények változásával valahogy bennem békesség lesz, ez a kívülről befelé ható békesség. Tiszteltes Úr, mondja nekem valaki. Majd ha a menyem kibékült a fiammal, akkor majd békesség lesz bennem is. Vagy ha fölemelték a nyugdíjamat, akkor majd nagyobb békesség lesz bennem. Vagy ha végre láthatom, hogy az unokám milyen fantasztikus karriert tud befutni, akkor lesz békesség bennem. Vagy akkor lesz bennem békesség, ha már én is ott leszek az Uram mellett. Kívülről várjuk a befelé ható erőt, hogy akkor lesz békesség, ha. És mindenki folytathatja magában. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus mást mond, azt mondja, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, hogy a világ adja. Ez az egyébként, mint mondtam, a temetési liturgiában szereplő mondat, elgondolkodtatott, hogy miért van benne a temetési liturgiában. Miért van az benne, hogy békességet adok nektek, nem azt a békességet adom, amit a világ ad. Mert a világ, kedves testvérei, maximum egy gyászban oda tud menni hozzád emberként, és át tud ölelni, ami nagyon fontos gesztus. És azt mondja, hogy őszinte részvétem, és nagyon sajnálom, hogy ez történt. De ettől te még nem leszel nyugodt. Hazamész, bemész a belső szobádba, és zokogsz. Mert fájdalmad van, mert gyászod van, mert veszteséged van. Azonban Jézus pontosan azt mondja, hogy ez a belső békesség, ez nem kívülről befele hat, hanem pontosan belülről kifele hat. Ez a másik irány, amiről szólnom kell. Amikor belülről kifele hat, ez olyan békesség, kedves testvéreim, amit akkor élek át, amikor Isten szavát, az ő evangéliumát hallgatom, meghallom, nem csak hallgatom, hanem meghallom, elviszem magammal, a Szentlélek jelenlétét tapasztalom az életemben, rájövök arra egy prédikáció során, nagyon jó, hogyha vannak aha élményeid, hogy igen, ez pont nekem szólt, rólam szólt, nem is értem, hogy a lelkész ezt honnan tudja, akkor van békességet, hogyha belülről kifele hat ez a vektor. Mikor átjár az értető krisztusi gondolat, talán azt hallom, hogy megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Éppen egy nagyon híres prédikátor hoz föl egy ilyen példát, amikor egy Isten tagadó asszony, egy nagyon kemény Isten tagadó asszony, büszke, gőgös asszony a kórházi ágyon egyszer kap egy kis levelet, és a levélben ez áll, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És ez annyira szíven üti azt a nőt, hogy elkezd zokogni, mondja a lelkész, zokogni. És rájön arra, hogy az egész élete ott dugába dőlt, semmit nem ér. A halálos ágyán megfordul az élete, megtér, rájön arra, hogy ez a belső békesség, ez a legnagyobb kincs. A Krisztussal való közösség belső békessége a legnagyobb kincs, amit soha semmiért ne adjál oda. Kedves testvéreim, Pál apostol is nagyon gyakran eltérhetett volna a krisztusi úttól, mikor elüldözték a városból, vagy éppen kigunyolták, remegve ment Aténba, és beszélt a bölcsekről is a bölcseknek. Elmehetett volna nagyon messzire, hogyha csak ez egy ideológia lett volna. De annyira erős volt benne ez a belső békesség, ez a belső nyugalom, hogy még halált is kész volt vállalni azért a Krisztusért, aki neki az Ura megváltója. Mit kezdjünk ezzel a szép örökséggel, ez az utolsó, amiről szeretnék beszélni. Hát a keresztényként óriási lehetőséget kaptál, ajándékot kaptál az Istentől, béke követ lehetsz, nem a magad igazát kell képviselned csupán, jó asszertív módon, addig-addig mondom, és olyan retorikai formákat használok, míg sarokba szorítom a másikat, hanem egyszerűen a szeretetnek az evangéliumát, a szeretetnek az üzenetét tudod tolmácsolni azoknak, akik között élsz, munkálkodsz, vagy éppen gyülekezetben jársz. Ez azonban akkor megy, ha benned, bennünk, belül béke lesz. Ha belül, bennünk káosz van, akkor ezt a békességet nem tudod kisugározni. Először belül kell rendezned a kapcsolatodat Istennel. És utána ebben a kapcsolatban elkezdesz fejlődni, elkezdesz lépésről lépésre előre jutni, és utána ki tudod ábrázolni, meg tudod mutatni ezt a belső békességet. Mit jelent a gyakorlatban? A rendszeres bemosakodást jelenti, megmosakodást, ővizsgálatot, elmélyülést, és semmiképpen sem elfolytást, befolytást, lefolytást. mosakodjunk be rendszeresen az Isten való kapcsolatunkba, mosakodjunk meg, vegyük át a Szentléleknek a fürdőjét, Isten tisztelt előtt, hétköznap. Teremtsetek erre alkalmat. Asszisi Ferenc így imádkozik. Ó Uram, tégy engem békességed eszközévé, hogy szeretni tudjak ott, ahol gyűlölnek, összekössek ott, ahol széthúzás van, megbocsássak ott, ahol sértegetnek, reménységet árasszak ott, ahol kétségbeesés gyötör, világosságot gyújtsak ott, ahol sötétség van, örömet vigyek oda, ahol bánat lakozik. Ó Uram, add, ne arra törekednem, hogy engem vigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, ne arra, hogy engem szeressenek, hanem hogy én szeressek, ne arra, hogy engem megértsenek, hanem hogy én megértő legyek, mert aki ad, az mind kap. Aki magáról megfeledkezik, az talál. Aki megbocsát, az nyer bocsánatot, és aki meghal, az támad fel az örök életre. Amen.